néha a brandet félreteszik meg, elfelejtik, mert azt hiszik, hogy a brand az gyakorlatilag a névjegykártyák szintjén, meg a fejlécek szintjén működő dolog. Holott a brand az egyfajta alkotmánya marketing országnak.
Sziasztok! A DBA Podcast harmadik évadában olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik folyamatosan szembesülnek a kreatív szakma kihívásaival. Olyan történeteket hallhattok, amelyeket akár egy cégvezető, akár egy kreatív szakember nap mint nap átél, és amelyekben megoldásokat keres. A rövid intro után kezdjük is a mai részt!
Scher László marketing szakember, magatartáskutató, a Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar oktatója. Ez a podcast rész arra keresi a választ, hogy milyen kapcsolat van a branding és a marketing között. Beszélhetünk-e arról, hogy egyik talán fontosabb a másiknál, vagy a két terület inkább kiegészíti egymást. Jó hallgatózást kívánunk!
A harmadik évad DBA Podcastben itt van velünk Scher Laci, marketing szakember, és vele arról fogunk beszélni, hogy miként látja a branding-marketing kapcsolatát. Közben itt van Szim is. Szia Szim, hogy érzed magad?
Sziasztok! Jól érzem magamat, vártam már ezt az adást, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy egy marketing szakember mit mond evel a témával kapcsolatban, mert hogy mi beszélünk róla, mi inkább a branding részét látjuk át, meg avval foglalkozunk, de hogy a másik oldalnak mi a véleménye, ez elég érdekes témának ígérkezik számomra.
Azért hoztuk ezt a témát vissza, mert mi már elég sokat beszéltünk az első és a második évadban is, a brandről, brandingről, brandépítésről, beszéltünk arról, hogy a marketing miként épül be, vagy lép be ebbe az egészbe. Van, aki azt mondja, hogy ez kéz a kézben jár, ezek testvérek, van, aki azt mondja, hogy a branding az a why, a marketing az a how, tehát hogy igazából ilyesmikről fogunk Lacival beszélni, úgyhogy én át is adom a szót neked. Szia Laci, köszi, hogy itt vagy, és egy pici bemutatkozóra kérnélek.
Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást, és valójában onnan kezdeném, hogy azon túl, hogy marketing szakember vagyok, azt azért hozzá kell tenni, hogy számomra mindig fontos volt, hogy a marketinget tágabban értelmezzem, mint elég sok marketinges kollégám. Ez alatt azt értem, hogy számomra akkor van értelme a marketingnek, hogyha egy rendszerben működik, szorosan összekapcsolódva sok egyéb dologgal, és majd ezt kifogjuk itt most a műsor alatt fejteni, én biztosan kifogom. Viszont akkor visszatérve rám, hát én tanár vagyok, a Bábesbolyai Tudományegyetemen tanítok marketinget és viselkedési közgazdaságtannal, döntéselmélettel kapcsolatos tárgyakat. Emellett meg van egy magánpraxisom, hívjuk így, gyakorlatilag marketing tanácsadóként futok, különböző cégeknek segítek, főleg középvállalatoknak, esetleg nagyvállalatoknak, abban, hogy a marketingben felzárkózzanak, a marketing képességeiket javítsák, és elsősorban a digitális marketing képességeiket. És hát ez most már 17 éve zajlik, szóval tulajdonképpen azt tudnám mondani, hogy valahogy úgy beleragadtam ebbe, eleinte nem marketingesnek készültem, viszont az lettem. Ez egy kicsit, ez jót is jelent, rosszat is jelent, lehet, hogy eleinte úgy hangzik, hogy ez egy kényszerpálya, nem az, tehát tudatos választás volt. De arra emlékszem, hogy amikor a nagymamám megkérdezte, hogy én tulajdonképpen mivel foglalkozom ott az karrierem legelején, amikor különböző cégeknél dolgoztam, és mondtam, hogy marketinges vagyok, és akkor azt mondta nekem, hogy jaj, Lacika, hát én azt hittem, hogy te egy komoly ember vagy. Valójában attól a ponttól kezdve volt bennem egy olyan késztetés, hogy az embereknek mindig megmagyarázzam azt, hogy a marketing mi, és mi nem a marketing. Szóval megtörténhet, hogy most pont a legideálisabb helyen vagyok ebben a podcastben, mert ezekről a mély kérdésekről lesz szó. Hát még amit hozzátennék ahhoz, aki én vagyok, elég fontosnak tartom, szerintem elég fontos is elmondani, hogy az emberi viselkedés digitális közegben az a szakterületem igazán. Tehát én nagyon szeretem a fogyasztói magatartással kapcsolatos mindenféle fajta kérdést, tehát hogy hogyan gondolkodnak, hogyan éreznek és hogyan viselkednek a potenciális vásárlók, a vásárlók, és mindez digitális közegben. Hogyan történik, milyen törvényszerűségek hatnak erre az egész dologra? És akkor valójában én röviden most ennyit mondanék magamról. és remélem, hogy ez a felvezető meggyőzött egy pár hallgatót is arról, hogy most nagyon izgalmas beszélgetésnek lehetünk majd fültanúi.
Köszi szépen, és nekem már egyből Phil Barden benézett itt a gondolataimban a fogyasztói magatartás, meg egyáltalán tényleg elég izgalmas lesz akkor ez a mai beszélgetés, de még az elején, a bemutatkozó után, akkor definiálnád nekünk, hogy számodra mit jelent a brand például?
A brand az annak idején, réges-régen, most már lehet azt mondani, hogy réges-régen, bár Romániában az a réges-régen, az gyakorlatilag a 90-es évek elejét jelenti. Minden esetre, hogyha nyugati fejjel gondolkodunk, akkor a réges-régen az elmúlt század 50-es, 60-as éveiben volt. Akkor már kezdett látszani az, hogy a márka, márkanév, mint szimbólum, mint azonosító szimbólum, mint olyan szimbólum, ami üzen valamit azon túl, hogy mondjuk a terméket asszociálják vele, vagy a szolgáltatást asszociálják vele, azon túl önálló életre is kelhet. Úgyhogy én általában, amikor valaki azt kéri tőlem, hogy mi a brand, akkor az első dolog, ami eszembe jut, az az, hogy egy ilyen életforma, tehát valahol az éterben valakik által létrehozott jelentés, ami önálló életre kelhet, ami inspirál, vagy nem, attól függ, hogy milyen munkát végeztek a branding szakemberek, és tulajdonképpen abban segít nekünk, hogy egy cégnek, vagy egy szervezetnek a megoldásait, valamilyen problémára nyújtott megoldásait olyan dolgokkal kapcsolhassuk össze a brand által, amelyekkel az emberek tudnak azonosulni, pontosabban a célcsoport tud azonosulni. Ez a valahogy, hogyha egy ilyen mesterséges, virtuális élőlényt képzelnénk el brandként, talán egyszerűbb lenne. Egy olyan élőlény, amelyikben megvan a potenciál arra, hogy segítse az embereket, hogy azonosuljanak valamivel. És ez az azonosulás, erre tenném a hangsúlyt, szerintem a brandnek marketinges szempontból a fő feladata az az, hogy azon túl, hogy jelentésekkel bír, egyes jelentéseket mi ugye a szakemberek visszük bele, és adjuk tovább a brand által. Más jelentéseket meg a brand magától alakít ki, ugye spontánul jön létre a piacon, ugye a doppelganger brandek például, tehát ugye azok a brandek, amelyek hát nem a cég ötlete volt, hogy azzal a jelentéssel is bírjon, de mégis bír. Tehát mit tudom én, tegyük fel, Coca-Cola egyenlő cukorbetegség. Ugye a Coca-Cola ezt biztos nem akarta volna belevinni a brandjébe, de hát az emberek nagy része nagyon gyakran ilyesmikre összpontosít. Most bocs, Coca-Cola, nem azért mondtam példaként, de szóval gyakorlatilag a brand az ugye nem tökéletesen kontroll alatt tartható, jelentéssel bíró, szinte élőlény. Én így tekintek rá.
Nem tudok elmenni, ne haragudj, hogy visszahozom, de nem tudok elmenni a kérdés mellett, hogy te különbséget teszel a brand és a márka közt? Definiálnád a márkát is?
Hát a márka az ugye kétdimenziós oldala a brandnek. Tehát azt lehetne mondani, hogy az árnyéka, tehát hogy a brand így megy éjszaka a sötét sikátorban, hirtelen így megvilágítják, és akkor ami látszik a falon, az a márka. Tehát
az a márka.
Valójában az arculati elemektől egészen a különböző szimbólumokig, logókig, audio, gyakorlatilag bármilyen formátumban, amivel tetten érhető a brandnek egy-egy tulajdonsága, azt én a márka fogalmához kapcsolnám. Nyilván itt azért tudni kell, hogy eléggé más a hozzáállás ahhoz, hogy hogyan tekintenek a márkára. Van, aki ugye azt mondja, hogy a brand egyenlő márka, márka egyenlő brand. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a márka az egy ilyen, inkább egy ilyen védjegyeztetési fogalom, tehát van valahol egy pár papír, ilyen A4-es lap, Times New Roman betűtípussal van írva, hogy ezt szabad használni, és azt nem szabad használni. Szóval valójában elég nagy a kavalkád ezen a területen, de én így tekintek rá. Tehát valamilyen felületes, kétdimenziós lenyomata, leképezése a brandnek, de a brand ennél komplexebb, mert jelentéseket képes hordozni, amelyeket nem biztos, hogy vizuális vagy auditív formában vissza lehet adni.
Na Szim, mit szólsz hozzá?
Végre valaki, mikor nem azt látom, hogy a márka egyenlő brand.
Igen, azért hoztam be ezt a kérdést, mert elég sokat vitatkoztunk mi is erről. És azt mondtam, hogy a harmadik évadban, hogyha lesznek meghívottak, akkor mindenkinek fel fogom tenni ezt a kérdést, mert nagyon érdekel, hogy itt Erdélyben amúgy, és hogy miért csináljuk ezeket a definíciós köröket, ezt is mondjuk el a hallgatóknak, azért, mert az érdekel bennünket, hogy itt Erdélyben az erdélyi szakemberek miként látják, mert az teljesen más, amikor könyvből olvasol dolgokat, vagy videókat látsz a YouTube-on, definíciókról, nem tudom, szakterületekről, és teljesen más az, amit mondjuk a helyi közösség csinál. És ezért tartom nagyon fontosnak, hogy beszéljünk ezekről a definíciókról, beszéljünk ezekről a különbségekről. Ugye Magyarországon inkább nevezik márkának, tehát hogyha megnézzük a magyar szakkönyveket, pont a Byron Sharp könyv is folyamatosan a brandet márkának van fordítva, tehát az is nagyon érdekes, hogy miként tekintenek erre, és nem tudtam elmenni az a kérdés mellett, de hogyha a brand azt mondod egy ilyen entitás, akkor a brandingből következtethetek az, hogy az entitásnak a létrejötte, vagy több annál, vagy kevesebb, vagy mit jelent számodra a branding maga?
A branding az tulajdonképpen annak a folyamata, én legalábbis úgy tekintek, egyfajta olyan mutatvány, enyhén varázslat, ugye sokkal több köze van szerintem az intuícióhoz, művészethez ilyen szempontból. Nyilván van egy tudományos oldala is, de szerintem a közvetlenül kapcsolódik a brandinghez a művészeti világ, az intuitív világ, mint mondjuk ez az adatvezéreltség. Szóval akkor visszatérve, ne kalandozzak itt el, a branding az szerintem egy olyan folyamat, ami keretében mi felneveljük a brandet, és útjára indítjuk, gondoskodunk róla, etetjük, itatjuk, és megpróbáljuk kontrollálni, ami egyre nehezebb szerintem, mert a Web 2.0, Web 3.0, stb. Világában a brandek nehezebben kontrollhatóbbak, mert a brand percepció már nem biztos, hogy 100%-osan a cég szemszögéből fenntartható. Tehát simán megtörténhet, hogy olyan jelentések, olyan asszociációk képződnek, amelyeket a cég sohasem szeretett volna. És ugye az előbb mondtam ezt a példát a doppelganger brandekkel. Ez a jelenség az internet korában, és főleg a közösségi média korában erősebb. Úgyhogy azt mondanám így, hogy a branding az a folyamat, ami által mi létrehozzuk és felneveljük a brandünket, és utána igyekszünk egy olyan kapcsolatban maradni vele, hogy azért mégiscsak hallgasson ránk.
És akkor térjünk át a te szakterületedre, a marketingre. Mi a marketing szerinted?
Ezt a kérdést ezt mindig felszokták nekem tenni különböző helyeken, főleg akkor, amikor kiderül számukra. Például volt néhány cég, ahol teljesen jó munkakapcsolatban voltunk, és maradtunk is, tehát hogyha valaki hallgatja majd ezt a podcastet, és magára ismer, akkor biztos nem fog megsértődni emiatt, amit mondok. Nagyon gyakran akkor merül fel ez a kérdés, amikor kiderül, hogy a marketing az nem egyenlő sales, tehát nem egyenlő eladás, illetve nem egyenlő marketing kommunikáció, vagyis nem egyenlő kommunikáció, hanem tulajdonképpen ugyancsak egy folyamat. Én röviden azt mondanám rá, és ez most egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, talán furcsán hangzik elsőre, de megmagyarázom. Ha nagyon frappánsan akarnám elmondani, mi a marketing, akkor azt mondanám, hogy egy cégnek az érzelmi intelligenciája. A cég, amelyik ráérez a környezetére, ugye a ügyfeleinek az igényeire, és igyekszik azokat olyan formában megérteni, és azokra megoldásokkal válaszolni, ami nagyon adekvát megoldásnak minősül, ami piacképes, ami fizetőképes megoldás, szívesen fizetnek érte, értéket jelent a piacon. És azt követően feedbacket kér, igaz? Tehát ez is ugye az érzelmi intelligenciával rendelkező az emberekről szokták ezt mondani, hogy ilyenek, igaz? Tehát, és beleépíti a megoldásába, és így fejleszti a megoldását, és tulajdonképpen a marketing az ez a folyamat, ami által ez megnyilvánul. Szóval azt mondanám, hogy a cégek érzelmi intelligenciájáról van szó, illetve egy olyan törekvésükről, hogy extrovertáltak legyenek. Tehát környezet fele megnyilvánuljanak, és szeressenek megnyilvánulni. Ez már inkább a kommunikációs része, de nem csak. Hogyha egy kicsit így hivatalosabbra vesszük ezt a dolgot, akkor a marketing az valójában egy vállalati tevékenység, amelyik attól a ponttól, hogy felméri, hogy mire van szüksége a piacnak, addig a pontig tart, amíg a termék a piacon valahogy szerepel, és azt meg megmérjük, és azt a tudást visszaépítjük a fejlesztési folyamatainkba. Tehát gyakorlatilag egy elég hosszú folyamatról van szó, amelyiknek része egy sor olyan tudományág, ami a marketingesek eszköztárában valamilyen formában meg kell legyen. A statisztikától egészen a kreatív szakmákig. Úgyhogy egy nagyon heterogén terület. Amúgy meg, hogyha már itt tartunk, akkor elmondom, hogy ez az amerikai humanisztikus marketing definíció az a mai napig érvényes, bár kezd megkérdőjeleződni. Ez alatt azt értem, hogy tágabb értelemben a marketing az egy vállalati szemléletmód, amikor a csúcsmenedzsment, a vezetőség is marketinges fejjel képes gondolkodni. És ez az, ami például Erdélyben meg Romániában, főleg a kisvállalkozásokra sajnos nem annyira jellemző, pedig jó lenne. Tehát miért humanisztikus? A humanisztikus ilyen szempontból azt jelenti, hogy a középpontjában a marketinges, tehát a cégnek a középpontjában az a vevő van. Tehát számunkra a vevő az első, ez a tipikus meghatározása a humanisztikus marketingnek. Tehát a vevő körül forog minden, a vevőnek mindig igaza van, ez a másik nagy toposz, amit szoktak mondani. Holott tudjuk nagyon jól, hogy a vevőnek nincs mindig igaza, de ilyen ideológiai alapon ezt valljuk, hogyha marketinges szemléletmóddal rendelkezünk. Tudjuk azt, hogy néhány vevő hülye, elnézést a kifejezésért, viszont a marketingesek egy ilyen igényességi szintet tűznek ki maguk elé, a vállalati szemléletmód szintjén ezt jelenti a marketing. Hiszünk abban, hogy a vevő az első. És ez azt vonja maga után, hogy mindent megteszünk azért, hogy a vevő értéket lásson a mi megoldásainkban, amit mi nyújtunk számára. Ennyi. Tehát röviden ezt mondanám.
Hogy látod a kapcsolatot a két faktor közt? Tehát a brand és a marketing, vagy a branding és a marketing közt. És akkor rá is térhetünk a beszélgetésnek a következő lépcsőfokára, az, hogy itt, hogy látod Erdélyben, hogy mennyire látják fontosnak, tartják fontosnak, látják a hatékony, vagy az eredményességét ennek az egész területnek, amiről itt ma beszélünk.
A branding és a marketing az ideális esetben kéz a kézben járnak. Na most, hogyha a brand alatt azt értjük, amit igazán jelent, vagyis több annál, mint logó meg arculat, akkor talán könnyebb összehozni a marketing tevékenységgel. Azért ezt azért mondom, mert hogyha valaki úgy tekint a brandre, mint a márka elemekre, meg az arculati elemekre, akkor az csak egy ilyen cucc lesz valami fiókban, igaz? Tehát na lássuk csak, hogy kell a fejlécet megcsinálni, milyen színeket szabad használni, milyen betűtípus szabad használni a weboldalon. Nagyon sok esetben ennyi a kapcsolat. Ideális esetben viszont arról van szó, hogy a brand az rendelkezik azokkal az asszociációkkal, amelyekből a marketingesek a mindennapokban felépítik a kommunikációt, és képesek különböző tartalmakon keresztül, legyenek azok ugye tartalommarketing online-ban, offline-ban, vagy minden egyéb marketing eszköz által, azokat az asszociációkat felépíteni és erősíteni a célcsoportban. Tehát valójában én azt mondanám, hogy a brand az egyfajta forrása a marketing tevékenységnek. Az a source code, és akkor abból hozzuk létre a dolgokat. Szerintem nagyon erős hatással kellene legyen a brand, egy jól kialakított brand a marketing tevékenységre, és nem fordítva. Uh-huh. Ami gyakran történik, az hogy fordítva van, például ez a tipikus reaktív dolog, ami nagyon sok kisvállalkozásnál megvan, hogy úgy is hívják ezt, hogy mimetic pressure angolul, vagyis úristen, a konkurens új cover fotót töltött fel a Facebookra, gyorsan mi is, igaz? Tehát sok helyen a marketing gyakran ezt jelenti. Tehát, hogy valaki csinált valamit, mi is csináljunk valamit. Néha a brandet félreteszik, meg elfelejtik, mert azt hiszik, hogy a brand az gyakorlatilag a névjegykártyák szintjén, meg a fejlécek szintjén működő dolog. Holott a brand az egyfajta alkotmánya marketingországnak. Meghatározza a vonalakat, meghatározza a formákat, és nem a vizuális formákra gondolok, hanem a tartalmi formák. Miket kell mi betartsunk ahhoz, hogy hűek maradjunk önmagunkhoz? Valami ilyesmit mondanék én a kettőnek a kapcsolatáról, ez egyébként már szinte filozófiai kérdés lehetne, ilyen kommunikációelméleti kérdés ez inkább. A gyakorlatban viszont szerintem az, amire helyezni kell a hangsúlyt, az, hogy nagyon komolyan vegyük a brand felépítését, ahhoz, hogy utána sokkal könnyebb dolgunk legyen, és inspirálva érezzük magunkat a marketing tevékenységben.
És akkor tovább is fűzöm ezt a gondolatot, hogy beszéljünk filozófiáról. Miért van az szerinted, hogy itt a legtöbb álláshirdetésnél azt írják, hogy marketingest, online marketingest, offline marketingest, mindenképpen valamiféle marketingest keresnek, és amikor ott vagy, és végzed a munkát, akkor igazából vagy egy kommunikációs munka, vagy tényleg egy nem tudom, online content gyártás, de hogy ezzel címkézünk és zárunk be, nem is, nem tudja a nem tudom, a szolgáltatói piac, nem ismeri a kifejezéseket? Vagy...
Én oda vezetném vissza a problémát, hogy külföldön se sokkal rózsásabb a helyzet, tehát az, hogy mit értenek marketing alatt különböző cégeknél, ez nagyon-nagyon változatos. Hogyha már a szóból indulunk ki, hogy marketing, az azt jelenti, hogy valahogy a piacon igen, valamit csinálunk, igaz? Tehát ez a piacra helyezésnek, a tevékenysége, a piac meghódításának a tevékenysége, és akkor gyakorlatilag minden, amit ott el lehet művelni, annak köze van a marketinghez, és hát akkor miért ne használjuk ezt a kifejezést így mindenre. Mm-hmm. Nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy az emberek ezt nem feltétlenül tévesen használják, hanem inkább a határokat nem érzékelik, és ebben sem biztos, hogy igazunk van, hogyha haragszunk rájuk, ugyanis sok olyan cég van, ahol úgy alakult ki a cégnek a kommunikációja a külvilág fele, hogy a marketingben benne foglaltatik a kommunikáció is, a PR is, meg stb., a branding is, és ezt úgy működik, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem működik, az egy departament de marketing, és akkor nézed, és hát tulajdonképpen abban nagyrészt kommunikáció meg PR, de tulajdonképpen igen, marketing, ha úgy vesszük, egy része legalábbis az, vagy ugye vannak helyek, ahol a marketing egyenlő sales. Rájuk se lehet feltétlenül haragudni, főleg B2B-ben, mert a B2B-ben nagyon gyakran összemosódás van a marketing és az eladási funkció között. Uh-huh. Nem feltétlenül lehet őket olyan nagyon szépen különválasztani. Vannak területek, iparágak, ahol igen, tehát a marketingesek azok, akik felébresztik a piacnak a figyelmét, megalapozzák az érdeklődését, és utána azt mondják, hogy tessék, átadják a sales-eseknek, és a sales-esek a lead-ekkel dolgoznak, tehát azokkal, akik már érdeklődnek, és egészen addig tart a sales tevékenység, ameddig nem konvertálják őket vásárlóvá. Most B2B-ben nagyon gyakran óriási az átfedés a marketing és a sales között, tehát simán megtörténhet, hogy a lead nurturing, vagyis a lead-ek felnevelése, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy egy céget, amelyik érdeklődik egy másik cég ajánlata iránt, azt még érdekeltebbé teszünk, küldünk neki szempeleket, meg bevonjuk, meg elhívjuk, meg leülünk, vacsorázunk, meg mit tudom én, mit csinálunk, küldünk nekik Rolex órát, akármit, és végül sales lesz belőle, tehát eladás lesz belőle, és ez szinte mind a marketing keretében történik. Szóval én ilyen jóindulatúban nézem az utóbbi időben, mert régebb haragudtam, megmondom őszintén, amikor az E-Jobson láttam, hogy írta, hogy assistant marketing, és akkor az első dolog, amit odaírtak, hogy fénymásolni fog kelleni neki.
Így van, pont erre gondoltam, igen.
Nekem az első munkahelyem ilyen volt. Reggeltől estig fénymásoltam, marketing asszisztensnek vettek fel, reggeltől estig fénymásoltam, és akkor, amikor már szombaton is kellett fénymásoljak, akkor azt mondtam, hogy akkor elnézést, de én odébb állok.
Tartunk egy rövid szünetet, hogyha szeretnétek többet megtudni rólunk, várunk benneteket a Facebookon és az Instagramon a teamdba.co felhasználónév alatt. Továbbra is elérhető a DBA Compass felületünk, ahol kiemelt tartalmainkat találjátok. Ne felejtsétek el compass.teamdba.co. Folytassuk a podcastet! Ezeknek a fényében hogy látod az erdélyi piacot? Dolgozol vállalkozásokkal, azt tudjuk, hogy dolgozol hallgatókkal is, tehát hogy igazából te benne vagy a sűrűjében. Hogy látod ennek a kérdését? Miként dekódolja ezt a szolgáltatói piacit?
Hát, erdélyi piac, lehet, hogy egy kicsit erőltetett így beszélni róla, valójában én abban hiszek, hogy az a tapasztalatom az, hogy a romániai piacról érdemesebb beszélni, mert ugye az erdélyi piac az valójában a romániai piac része. Most, hogyha mi kisebb ilyen hátsó udvarunkra gondolunk, tehát mondjuk az ilyen erdélyi magyar, stb., akkor is azt lehet, hogy a romániai piac része. Van egy sajátos mentalitás, ami elég sok cégnél meghatározza azt, hogy gondolkodjanak a marketingről. Ennek különböző elemei vannak, én most nem akarok itt túlságosan okosakat mondani, amelyeket nem tudok adatokkal alátámasztani, de azt megkockáztatom, hogy az egyik nagy hatás, ami éri a romániai cégeket, az az, hogy na hallám, valamit utánozzunk le, ami külföldön működik. Tehát ez egyik ilyen reflex, hogy nézzük meg, hogy csinálják francia cégek, német cégek, amerikai cégek, és akkor mi is próbáljuk meg. Tehát ez egyik dolog, ami azért szomorú, mert nagyon sokszor ugye ez a terület tényleg olyan, hogy sokat lehet tanulni mások példájából, sőt, hülyeség is lenne kihagyni, de szuper irreális kiragadni valamit egy ottani közegből, és erőltetni a gyakorlatba ültetését itthon, főleg, hogyha nem is értettük meg, hogy ott milyen piaci környezetben működik az a megoldás. Tehát mondok egy konkrét példát, hogy ha valaki appot akar, mert mások is appokat készítenek, akkor azért gondoljuk végig azt, hogy vajon szükségünk van egy olyan appra, amelyik gyakorlatilag kevesebb funkció szempontjából kevesebbet nyújt, mint a weboldalunk, de legyen egy appunk is. és akkor erőltessük ezt, hogy aki letölti az appot, feltelepíti az appot, az kapjon 5%-os, egy 5%-os kupont? Vagy, tehát, hogy jó kérdés, végig gondolja, vajon van-e szüksége a romániai felhasználónak egy külön appra azért, hogy nem tudom, gyógyszappanokat vásároljon egy webáruházból. Szóval ezzel az egészen csak azt akarom mondani, hogy az egyik olyan dolog, ami valójában egy enyhén naív, ugyanakkor szuper jótékony, meg kedves törekvés, hogy utánozzunk le másokat. És őszintén ezt végig kell gondolni. A marketing környezet megértése erre a gyógyír. Tehát erre kellene terekedjen minden cég szerintem, mert általában kiragadják a megoldásokat egy másik környezetből, és beültetik a saját környezetükbe, és nem is tudják, hogy a saját környezetük milyen.
Mit tehetünk mi, hogyha valaki hallgatja mondjuk cégvezető ezt a podcastet, és helyesen akarja a kifejezéseket használni, akkor mit tehetünk mi azért, hogy ez megtörténjen? Vagy maradjunk azzal, Laci, amit mondtál, hogy türelmesnek és toleránsnak kell lenni?
Ezt az utóbbi teszt én elfből elvetném, nem azért, mert nem szép dolog, nagyon jó dolog türelmesnek és toleránsnak lenni, de valójában gondoljuk végig, ez egy kicsit olyan, mint amikor a gyerek nem akarja megenni a karfiollevest, pedig az jó neki. Azt tehát, hogy el kell adni a gyereknek a karfiolleves evésnek az ötletét, még akkor is, hogyha nem akarja megenni. Én azt csinálnám, hogy nem szakszavakkal, nagyon rövid és frappáns módon mutatnék be olyan lehetséges megoldásokat, amelyek által megértenék a mechanizmusokat a branding mögött, a marketing mögött. Nagyon sok szakember abba a hibába esik, hogy amikor leül cégvezetőkkel vagy döntéshozókkal, elkezd beszélni olyan terminusokat használva, amelyek tipikusan szakmaiak, és ott már el is veszti a fonalat általában sok mindenki. Tehát főleg, amikor azt a szót hallja valaki, hogy stratégia, akkor azt tudjuk, Romániában azt jelenti sokaknál, hogy bullshit, igaz? Tehát, igen. Ja, azt mondta, hogy ki mondta a szót, ugye ez a don't say that, stratégia, úristen, kész. És ez miért van? Ez azért van, mert nagyon sok üres, tehát olyan fogalom van, amiről beszélnek szakemberek, és sokszor nincs megtöltve tartalommal. Én inkább mutatnám, mint mondanám. Megmondom, főleg kis- és középvállalkozásoknál. Mert ők nagyon okos emberek, és nagyon keményen dolgoznak. Kevés az idejük. Nem várhatjuk el tőlük, hogy egyből vágjanak minden szakszót. Szóval én inkább megmutatnám nekik, és nem elmondanám, és utólag magyaráznám meg, ha vannak kérdéseik. Egy-két ilyen tapasztalatom volt, és elég jól jött össze.
Szuper, akkor ez a megoldás erre a kérdésre.
Igen, csak ugye ez adaptálandó, tehát nyilván ahány cég annyi világ, tehát meg annyi személyiség, meg annyi ego, tehát nem olyan egyszerű, de szerintem ez egy jó kiinduló pont lenne. Valahogy az a fő kérdés, hogy hogyan tudnánk mesélni arról, hogy miben tudunk segíteni, de szakszavak nélkül, és lehetőleg nem szavakkal, hanem mutatva. Tehát ilyen minimum viable product szintjén. Tehát, hogy ne tessék, már el is képzeltük, és akkor így néz neki a dolog. És akkor elkezd járni az agyuk. Igaz? Tehát, hogy szuper okos emberek egyébként, nagyon sokan közülük.
Rá szeretnék kérdezni erre a jelenségre, amit mondtál, hogy az eredetiség kérdése, mert most pont van egy kliensünk, akinek egy copywriting, content creating kliens, akinek ugyanez a, tehát ugye ezt látta, hogy ezért szeretne bejönni a piacra, mert hogy vesszük át az amerikait, vesszük át a nem tudom milyen típusút, de hogy nem autentikus az egész.
Itt közben forog az agyam, és mind arra gondolok, hogy nem reális elvárás, hogy is mondjam, egy cég esetén, hogy előbb várjuk meg, ameddig kialakul az identitása, az egyedi hangja, és azután kezdjen el brandinggel foglalkozni, mert ezt tudjuk, emberi tapasztalatból is tudjuk, ugye, hogy a tinédzsereknek is milyen nehezen megy, hogy az identitásuk kialakuljon, szóval egy cégtől miért várjuk el azt, hogy előbb tegye pontra önmagát és az identitását, és csak azután kommunikáljon. Szóval én azt mondanám, hogy én gyakorlatilag három részre osztanám ezt a problémát. Ott van egyrészt az, hogy mások példái, amelyekből két dolgot lehet alapvetően átvenni. Azt, hogy hogyan kommunikálnak a brandjükről, a brand kommunikáció, design kommunikáció kérdése, és a másik pedig, hogy milyen sablonok mentén, milyen műfajban kommunikálnak, abból is sokat lehet tanulni. Szerintem ebből a kettőből inspirálódni nem probléma egyáltalán, főleg hogyha még nem vagyunk tisztában avval, hogy a cégnek mi az egyedi hangja. Most, hogyha egy brandet fel kell nevelni, lehet, hogy elsőre nem megy, és itt most hirtelen az jut eszembe, hogy milyen nehézkes sokszor, főleg egy olyan cég esetén, amelyiknek nincsen differenciáló tényezője. Tehát árul dolgokat, valójában egy olyan piacon, ahol komoly versenyben van nagyon sok más versenytársal, hol előnye van az árai miatt, hol hátrányban van a többihez képest, tehát árverseny folyamatos, az ajánlata nem egyedi, akkor mégis mitől legyen egyedi a hangja? Tehát nagyon nehéz differenciáló tényezőket keresni, és amiket találunk, például mit tudom én, a sztori, ugye a Genesis, hogy honnan a cég, meg hogy nem tudom, egyszer nagyot álmodott a főnök, és nem tudom mi. Tehát gyakorlatilag ez marad. Szóval valójában ott kell kutakodjunk, keresgéljünk, amiből hozzákezdhetünk valamihez, ami által létrehozzuk azokat az energizáló elemeket, amelyek segíthetnek abban, hogy amikor különböző formátumokban kommunikálunk a brandről, akkor a célcsoport fejében az úgy megragad, és azt mondják, hogy ez egy külön történet, mert ez olyan szimpatikus, mert nem tudom. Tehát, és van erre példa. Tehát valójában én azt mondanám, hogyha olyan a helyzet, hogy a cégnek nincs túl sok felmutatni valója mondjuk egyedi termék vagy egyedi szolgáltatás mentén, nem nagyon tud milyen differenciáló tényezőt felmutatni, akkor sokkal nehezebb dolgunk van, és megmondom őszintén, én is azt csinálnám, hogy megnézném azt, hogy milyen sablonok mentén lehet hatékonyítani a kommunikációt. Főleg a brenddel kapcsolatos kommunikációt. Tehát, hogyha nem vagyunk nagyon sokoldalúak, meg komplexek, akkor avval az egyszerűvel, ami van, avval kell nagyon hatékonyan csinálni. És ilyen szempontból szerintem szuper dolgokat lehet tanulni nyugatról, ott, ahol ezt jobban csinálják, profibban csinálják. Milyen sablonok mentén lehet szövegben, képanyagban kommunikálni. Uh-huh. Úgyhogy az például abszolút nagy előny, és az egy nagyon... Ha viszont egy nagyon egyedi dologról van szó, mondjuk egy olyan startup, amelyik valamit nagyon másképp csinál, roppant erős differenciáló ereje van annak, amit csinál, nem lehet összetéveszteni mással, akkor ott egészen jó lehetőségek vannak, hogy kísérletezzünk mindenféle olyan műfajjal, amit más lehet, hogy nem is használ.
Uh-huh. Nekem még sok minden lenne, de Szim, átadom a szót neked egy kicsit, mert ha nem, akkor itt tényleg eluralom, és nem ez az első beszélgetés, amit én uralok.
Hát nagyon jó hallani, hogy végre egy olyan marketinges, aki nem azt mondja, hogy a marketing a legfontosabb, és az van így a legfelső helyen. Én azt a kérdést tenném fel, hogy mit látsz az itthoni piacnak a legnagyobb gyengeségének? Mi az a pont, ahol a legtöbbet kellene fejlődni a kliensek számára? Nem a marketingesek számára, hanem mint kliens. Hogyha valaki adott esetben egy kliens, mi az egy dolog, amiben nagyot kellene fejlődni?
Hát, hogyha a kisvállalati üzleti kultúrát nézzük, tehát a KKV szektort, akkor ott ugye az a rövid történet ennek a területnek, hogy régebb se pénz nem volt, se idő, most már pénz az kezd lenni, tehát úgy tőkében már nincs az a hiány, mint mondjuk 20 éve, 10 éve. Szóval valójában már aki ügyes, ahogy szokták ezt mondani a laikusok, az elég hamar tud pénzt szerezni, hogy is mondjam, az anyagi oldalát megoldani annak, hogy befektesse a cégébe. Idő viszont továbbra sincs. Tehát én azt látom, hogy a legfőbb probléma az, hogy a menedzseri időhiányból, vagy a prioritások rossz rendezéséből keletkezik egy olyan helyzet, amiben a mindennapi operatív dolgokra nagyon sok idő megy el, olyan embereknek, akik amúgy döntéshozók kellene legyenek stratégiai kérdésekben is, és emiatt nem marad esélyük sem arra, és tisztelet a kivételnek, tehát sokan vannak, akik közben keményen olvasnak, meg mindenféle könyvet megvásárolnak, meg tényleg, tehát vannak ilyenek, viszont nagyon sokan nem ilyenek, mert nincs egyszerűen idejük, és akkor... Az a reflex, hogy úgy tekintenek a mindennapi must, tehát a kötelező marketing tevékenység fölötti dolgokra, és hát a branding is ilyen, mint egy ilyen hab a tortán, nem tudom, egy ilyen bónusz, tehát hogy majd, ha lesz időnk rá, meg most nem, tehát nem akarjuk, mert nem tudom, bonyolítja a dolgokat, egyszerűen nem fér bele a fejükbe, a fókuszukba. Ezt tartom a legnagyobb problémának, és ez kár, mert valójában megtörténhet, hogy ez az egyetlen és legnagyobb esélyük arra, hogy elég hamar differenciálják magukat. És ez valahogy egy kicsit ugyanaz a helyzet, mint amikor valakit kritizálni akarunk azért, mert a mindennapokban valamit állandó reggeltől estig kell csináljon, és azt a kritikát mondja nekünk, hogy nektek könnyű, mert ti ott a magasban eveztek, és magasztos szavakkal dobálóztok, de mi itt a kemény munkások megyünk előre, és itt dolgozunk. Szóval valójában nagyon nehéz ezt a gátat áttörni. Vállalkozói kultúra kérdése, ami valahogy a társadalomban, megszokottá vált, én azt látom. És sokszor, én például tanácsadóként sokszor kerültem olyan helyzetbe, szerencsére nem, tehát hogy nem nagyon sokszor, de volt ilyen, amikor az volt az érzésem, hogy a kliens inkább a saját gondolatainak a visszaigazolását várta tőlem, tehát volt neki egy elképzelése, és akkor utána gyakorlatilag azt várta, hogy én mondjam azt, hogy igen, igen, jó ötlet. És egyébként ez egy másik betegség, hát nem betegség, de egy másik ilyen furcsaság, hogy a tanácsadókat gyakran azért tartják sokan, hogy igazolják vissza, amit a főnök gondol. Tehát egy validálási dolog. Én ezt a kettőt mondanám most, tehát az időhiányból fakadó fel nem ismerése a marketing fejlesztésben és a branding fejlesztésében való lehetőségeknek, és a másik pedig ez a validálási kényszer, hogy valaki mondja meg nekem, hogy jól gondolkodom. De nem vagyok nyitott arra, hogy más mit mond.
És a megoldás inkább az lenne, hogy akkor a közép- és kisvállalkozókat ilyen szempontból fejleszteni, hogy ők maguknak csinálják meg ezt, vagy hogy egy külső szakembert alkalmazva erre is építsen a cég, vagy mert mi, legalábbis mi úgy látjuk, és pont ma néztem egy külföldi példát is, hogy mikor így átadod a dolgokat a kliensnek, és elmagyarázod neki, akkor úgy szépen megérti, de így egy idő után látod, hogy hát nem pontosan úgy csinálja, ahogy ez el volt magyarázva, és ez érthető is, mert hogy nem szakember, és nem tudom, hogy melyiket látod inkább kivitelezhetőnek, vagy hogy melyik lenne tanácsosabb.
Én nagyon outsourcing párti vagyok, főleg azokban a helyzetekben, amikor az ember gyorsan és hatékonyan akar haladni. Nyilván ez azért fontos, hogy az outsourcing partner is értse, érezze a céget, ami már az outsourcingosok problémája néha. Hogy mondjuk, hogy a futószalagon mennek a dolgok, akkor nem feltétlenül van sokaknak türelme külön-külön mindegyik cégre, személyre szabottan megoldásokat tervezni, hanem inkább úgy tekintik, hogy na, szabványosan ennek is jó lesz, azért kicsit módosítjuk, nem tudom. Tehát, hogy ez egy másik probléma, de én azt látom megoldásnak, hogy a vállalkozói kultúra főleg tanítás által kellene fejlődjön, és amúgy fejlődik, tehát érthető úgy, ahogy kapcsolódunk be ezekbe a nagy nemzetközi kereskedelmi körforgásokba, évről évre látszik a változás, tehát 15 éve, amikor kezdő voltam, akkor még nagyon másképp gondolkodtak a kisvállalkozók, mint most. Most egymást érik a rendezvények, kisvállalkozók keményen fizetnek mindenféle kurzusokra, küldik az embereiket. Ebben látom a megoldást. Tehát ez lenne az egyik komponense pontosabban. A másik, amit akarok mondani, hogy, és ez inkább szerintem leadership kérdése, tehát hogyha megvan a megfelelő személyisége hozzá a döntéshozónak, akkor fog ez könnyen összejönni, hogy ismerje fel a cég, hogy melyek a központi kompetenciái, melyek a fő kompetenciái, a core competencies. Tehát mi az, ami ezt tényleg értünk, és mi az, amiben már úgy bizonytalannak érezzük magunkat, és mindenki foglalkozon a valamihez a legjobban ért. Igaz? Tehát például ott van nagy cégeknél is nagyon gyakori ezt látni, vannak olyan cégek, hogy semmi egyébben nem foglalkoznak, mint avval, hogy franchise-ként árulják azt, amit csinálnak. De nem ők gyártanak, nem ők szállítanak. Vajon miért nem? Hát azért, mert kiszámolták, hogyha azt is központi ugye, kompetenciaként tartanák a cégen belül, akkor bazisokba kerülne. Úgyhogy inkább kiszervezik, csinálja az a disztribúciót, végezze az a disztribúciót, aki a legjobban ért hozzá. És akkor például a Coca-Cola, apropó, ha már megszittam az elején a beszélgetésnek, akkor mondjak egy jót is róla. Van Romániában nem a Coca-Cola company szállítja, hanem ugye a termékeket a kiskereskedőknek, hanem egy totál más cég, Athénban van a székhelye, tehát gyakorlatilag ők a distribution részével foglalkoznak. Ehhez nagyon értenek, a logisztikai részét megoldják, és a Coca-Colának ez úgy lekerül a felelősségei közül. És szerintem ennek a felismerése rengeteget segít. Tehát a kompetenciákon el kell gondolkodjunk, hogy a cégünk mihez ért úgy, hogy nagy önbizalommal csináljuk, és az, amiben bizonytalannak érezzük magunkat, ott nem szégyen valaki olyanra bízni, aki ahhoz sokkal jobban ért. Ehhez viszont fontos azt a feltételt is teljesíteni, hogy mélyen ismerjék meg egymást a partnerek. Szóval ne egy felületes viszony legyen mondjuk egy branding ügynökség és a cég között, hanem nagyon mélyen ismerjék meg egymást, lássák át azt, hogy mi az igazán fontos a másik cég számára, hogyan kell profi módon kommunikálni.
Mindezek fényében és tudatában, amiről itt beszéltünk az elmúlt fél órában, vagy több mint fél órában, az, aki most marketinggel szeretne foglalkozni, mit javasolsz nekik, mire figyeljenek oda?
Ez lehet, hogy hülyén fog hangzani sokaknak, de nézzenek kevesebb tutoriált és olvassanak több szakkönyvet. Azért, mert azt hiszem, hogy a legfőbb, legnagyobb probléma a kezdő marketingeseknél manapság az az, hogy ez a csili-vili világ, ugye tele van mindenféle ingerrel, és nem tudjuk bemérni, hogy mi a hierarchiája a tudásnak. Márpedig a jó szakember az attól lesz igazán jó szakember, hogy a helyén vannak a dolgok. És ahhoz, hogy ez a struktúra kialakuljon a tudásunkban, ahhoz jobb, hogyha inkább könyveket olvasunk, és utána nézünk tutorialeket. Tehát előbb könyvek, utána a tutorialek, és nem fordítva.
És tudnál javasolni akár egy nem tudom, egy könyvpacket, egy ilyen kezdőt, amit olvasson el, vagy vásároljon meg?
Hát én indulásból azt mondanám, hogy tehát hogyha csak marketingről van szó, akkor a viselkedés módosításnak és a meggyőzésnek a tudományában kell érdemes nagyokat lépni előre, azért mert az online közeg ebben nagyon jó, tehát az online közegben elég könnyen lehet az embereket, nem azt mondani, befolyásolni, de alakítani azt, ahogy döntenek. Úgyhogy döntésekkel kapcsolatban Robert Cialdini-nek néhány könyvét javasolnám, régi motoros a szakmában, de eszeveszett jó, illetve ha már itt tartunk, akkor én a viselkedési közgazdaságtan területéről is kiemelnék néhány szerzőt, mint például Richard Thaler, vagy pedig Daniel Kahneman, ezek néha egy kicsit keményebbek, Dan Ariely, néha egy kicsit keményebbek, tehát tudományosabbak, viszont szuper szolid tudást adnak, és arra lehet jól építeni.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, köszi, hogy ezeket elmondtad, hogyha valaki el akarna érni téged, hol ér el, milyen felületen kommunikálhat veled, esetleg azt még, hogyha elmondanád.
Igen, szerintem, hogyha beírja, hogy László Share vagy Share László a Google-be, akkor megtalál, de egyébként van nekem egy Linktree, tehát ugye a Linktree az egy ilyen linkgyűjtő oldal, és akkor ott az, hogy linktree.com/drshare egybe, vagy pedig Facebookon a Dr. Share-re, ha rákeres, akkor ott is elérhető vagyok, mert van egy Facebook oldalam.
Szuper. Ezeket mind betesszük majd a leírásba, úgyhogy a Linktree-t mindenképpen megtaláljátok majd a leírásban is. És hát itt azt elárulom a hallgatóknak, hogy volt egy pici megszakadás a beszélgetésben, amikor mi Simmel felvetettük, hogy akkor Lacit visszahívjuk a negyedik évadba, mert hogy tényleg annyi minden lenne még, és tényleg a fogyasztói magatartás, a modellek, a hogyan fogyaszt, tényleg, tehát hogy erről nagyon sokat lehetne még beszélni, ami most ebben nem fér bele ebbe a beszélgetésbe, de úgy gondolom, hogy elég sok mindent érintettünk ahhoz, hogy visszahívjunk és még beszélgessünk.
Én bármikor nagyon szívesen. Köszi szépen előre is.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Laci, köszönjük. És köszi, hogy velünk voltatok ebben a részben, és találkozunk a következő DBA Podcast részben. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszi szépen, sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük, hogy velünk voltatok, a DBA Podcast mai beszélgetőtársa Share László volt. Külön köszönet Kányádi Orsinak a meghívottaink bemutatásáért és Antal Attilának az intro zenéért. Hogyha tetszett ez a rész, várunk vissza legközelebb is. Sziasztok!